Hát a Szent Koronont annak a legrejtélyesebb kérdésével fogjuk folytatni. Ez a Szent Korona tagság rejtélyes fogalma. Ennek lényeg az, hogy a Szent Korona nem csak a magyar államhatalom legmagasabb rangú alanya, és mint ilyen közjogi elvonatkoztatásként, és mint égi lényként, tehát ezt a Szent Korona misztérium felől kellene megközelítsük a magyar államhatalom legmagasabb rangú alanya, hanem élő test. Élő test, akinek, nem aminek, akinek tagjai részei vannak. Na most tagjai vagyunk mindannyian. És kérdés az, hogy fel tudjuk-e fogni méltóképpen, hogy mit is jelentett a régi korokban, és mit fog jelenteni a jövendőben, ha lesz jövendő. Tehát itt arról van szó, hogy a Szent Korona tagjai, a király, a főpolitikus, aki lehet király, lehet kormányzó, Magyar János is az volt, Horthy Miklós is az volt, lehet elnök, de nem bírhatja a hatalom teljességét, mert a Szent Koronában egyesül a jogvilágában. A Szent Korona többi tagjaival, és Szent Korona tagjai ma a leszármazottjai a Szent Korona egykori tagjainak. Itt csodákat mondhatnánk sok mindenről, tehát sok, bármilyen irányból megközelítjük a Szent Korona tagság kérdését, hogyha ragaszkodunk ahhoz, hogy csak észszerű választ adunk, akkor is csodákról kell beszélnünk. Ugyanis annak tudata, hogy valaki a Szent Korona tagja, meg is határozta a magatartását. Mielőtt erről beszélnénk, annyit mondanék még el, hogy nem csak a személyek a Szent Korona tagjai, hanem akkor, amikor még a jogkiterjesztés előtti időkben, tehát 1848 előtt, tartományok, városok is, és különös módon legszebben a Szent Korona tagságról azok a városi, például a dalmás városok hivatalnokai, vagy pedig azon tartományok főtisztségviselői írtak, akik számára nagy újdonság volt, hogy a Szent Korona tagjai. Például a dalmáciai városok így leveleznek Velencével. Velence a hagyományos ellensége a magyar királyságnak, de így leveleznek Velencével, hogy rossz hangulatban vagyunk, mert szenved a Szent Korona. És leírják, hogy miért szenved. Tehát nagyon rejtélyes dolog, hogy mi a Szent Korona tagság. És rengeteg joggal járt, és rengeteg kötelezettséggel. A kötelezettsége abból állt, hogy tisztességesen kell politizálni és élni. Tehát nagyjából ebből állt. És még valami nagyon fontos volt, és erről már beszéltünk szerencsére Nagy Lajosról szólván, hogy Nagy Lajos rejtélyes módon fontosnak tartja, hogy vegyék be az 1351-i dekrétumban az, hogy érvényesüljön az egy és ugyanazon szabadság ellen. Hát ezt támasztja alá a Szent Korona tagság közjogi fogalmának azt a szent követelését, hogy a mellérendelés elvének kell érvényesülnie a magyar politikai életben, és nem az alárendelés elvének. És itt legszívesebben felolvasnám, de nem a vonatot már lekisztem, úgyhogy lehetne, hogy hát két nagy példával lehetne ezt, hogy mi a Szent Korona tag. Egyébként az első riport példája is azt igazolja. Ő akármilyen rossz magyar király volt, akarata szerint a valóságban nem tudott olyan rossz király lenni, mert a Szent Korona tagság közjogi fogalma meghatározta a magatartását. Tehát pont úgy tudott elnyerni, mint Zsigmond király. De a nagy rejtély az, hogy hát ebben a úgynevezett organikus államszemléletben, amin akkor oda tartozik a szentkoronatartság közjogi fogalma is, úgy is szokták mondani, hogy a király a fej és a nemzet, a test, a végtagok, stb. De hát nyilván hozzáteszik rögtön, hogy azért a fej se tud létezni a test többi része nélkül, és hogyha a fej ezt nem veszi figyelembe, akkor magát is megsemmisíti, meg az egész szervezetet. Tehát nagyon nagy bölcs államtudomány van emögött, hogy ehhez így ragaszkodtak. De a legfontosabb, hogy érvényesült, és ez magyar sajátosság, éppen úgy, mint az Alispán intézménye, hogy érvényesült a mellérendelés elve. Erről a legszebb könyvet egy olyan ember írta, aki nem szívesen írt a Szent Koronát arról, mert az ő korszakában ő mérges lett. Mert valaki ki akarta sajátítani valamilyen félre a Szent Korona tanát, és akkor azzal ő küzdelemben, kemény küzdelemben megvívott. Karácsony Sándorról van szó, erről a küzdelemről most nem beszélek, csak arról, hogy a Magyar Észjárás című könyvébe ennek a titkát fejtegeti, hogy miképpen lehet az, hogy érvényesül a mellérendelés elve, még a tábornok és a közlegény viszonyában is. És összehasonlít bizony egy német tábornokot és a közlegényét, a magyar tábornokot és a közlegényét, és rádöbben, hogy a közlegény rejtélyes módon figyeli a tábornokát olyan szempontból, hogy méltó tábornok-e. Máshol ez nem szokás, nem érti, hogy ez miért van így. És Karácsony Sándor itt azt mondja, azért, mert a nyelv kényszerítő ereje, meg a hagyományok kényszerítő ereje, és felhívja a figyelmet egy olyan rejtélyre, amivel a történettudomány nem csak, hogy nem tudott megbirkózni eddig, hanem fel sem merte vetni. Hogy amikor 1848-ban a Szent Korona tagságot kiterjesztették az egész népre, amikor minden magyar állampolgár nemes lett, mert nem szüntették meg a nemesi kiváltságukat. A nemesi kiváltságok egy részét akkor szüntették meg, amikor bevezették idegen mintára, de nem lehetett ellen tenni akkor semmit, mert hát olyan volt, mint ma a globalizáció, de nem voltunk annyira kiszolgáltatott helyzetben, mint ma a globalizációval szemben, amikor a kötelező katonai szolgálatot bevezették. Sérült a Szent Korona tagság közjogi fogalma, ugyanis a Szent Korona tagságban, aki katonáskodott, annak nem kellett adót fizetni. Tehát így volt a régi magyar jogban, de most nem erről beszélgetünk, hanem a rejtélyes mellérendelés elvéről. Tehát Karácsony Sándor megközelíti a nyelv felől, de amikor a nyelv felől megközelíti, akkor felvet egy kérdést, amit nagyon komolyan kellene vennünk. Hogy a rendi társadalom ideje alatt a magyar nemzet lelkiállapota nem változott. Tehát mi a rendi társadalom? A rendi társadalom az, hogy a birtokos réteg nemessé válik. A nem birtokos réteg jobbágyá válik. Ami a zsenérvilág, az nem magyar sajátosság, az nem a közjog által meghatározott, de ez a magyar életben meghatározott. Kiderül Karácsony Sándorból, hogy a magyar jobbágyság, akiről azt hittük, hogy fel se fogja, hogy mi a Szent Korona tagság, végig úgy él, mint a Szent Korona tag lenne. Ez a titka annak is, hogy amikor 48-ban bejelentik az áprilisában a pozsonyi országgyűlés már elhatározza a Szent Korona tagság kiterjesztését az egész népre, a magyar, akkor még ezt tisztelettel mondták, tehát van most történelmi, a magyar parasság, a magyar gazdaréteg megserendül. Olyan volt, mint hogyha azt mondanák neki, hogy igyam már meg azt a pohárbort, és méltósággal megitta azt a korsóbort, nem pohárbort, és felfogta, hogy úgy kell élnie, mint eddig élt, és úgy kell élnie, mint abba az időben, mondjuk az Árpád-kornak az elején, amikor nem született még meg a rendi társadalom. Tehát valamiképpen búvópatakként érvényesült a mellérendelés elve, még a földesúly jobbágy viszonyban is, és ez nagyon érdekes tanulmányozni például Széchenyi esetében. De azt is érdekes tanulmányozni, hogy a Szabó nevű Széchenyi család, mert Szabó István lett volna ő, hogyha nem emelkedik ki valaki a családból, aki által nemessé válik a család, tehát Széchenyi Györgyről van szó. Az egész család nem rendül bele abba, hogy nemes lett, vagy aztán főrendű lett. Tehát a magyar társadalomban olyan harmonikus az átmenet a rendítás, a jobbágy világból, tehát a kiváltságokkal nem bíró világból a rendi világba. Na most 48-ban ez megszűnik, és pontosan, és olyan zökkenőmentesen szűnik meg, nem kell magyarázni. Megpróbálják felkészíteni a papokat, tanítókat, hogy magyarázzák meg, mit jelent. És mindenki válaszolja, hogy nincs mit magyarázni, jobban tudják. Tehát nem kellett magyarázni. Tehát itt olyan rejtélyekről van szó, amikkel mindenképpen szembesülni kellene. De most itt azért fenyegetőzően felolvasással, de nem lesz erre idő, mert meg kellene érteni a rejtélyes Kossuth-Széchenyi küzdelmet, vagy például a rejtélyes Habsburg-ház és Veselényi küzdelmét. Mert mi történik? Nem hiszünk a szemünknek, hogyha a Veselényi, de talán beleolvasok, mert az a rejtélyese, de a Széchenyiben nem, abban lehet már beleolvastam egyszerűen. Hanem arról van szó, hogy amikor Széchenyi megküzd Kossuth-Lajossal, akkor nyoma sincs annak, hogy egy arisztokrata, egy nagyon gazdag arisztokrata, 100 000 holdja van, megküzd egy közlemessel. Nem. Széchenyi István küzd meg Kossuth-Lajossal. És megnézzük, hogy kik sorakoznak fel Széchenyi háta mögött. Tele vannak köznemesekkel. És kik Kossuth mögött? Tele van főnemesekkel, köztük Batthyány Lajos például. Tehát nem számít, nincsenek ilyen érdekcsoportosulások, mint a mai pártrendszer, vagy frakció az országgyűlésben. Tehát nem köti így gúzsba a kezüket. Tehát egyfajta ilyen antidemokratikus valami, ami, mint a parlamentáris demokráciában a frakció fegyelem. És döbbenten tapasztaljuk, hogyha le akarjuk érteni Széchenyi és Kossuth küzdelmét, hogy Széchenyi az arisztokrata nem vesz részt benne, és Kossuth a köznemes nem vesz részt benne, csak két szent korona tag. Tehát ez számít, tehát nincs. Ennyi kisebbségi érzés nincs Kossuthban. Most, amikor leül egy politikus egy bankára, már majdnem a földre ül le. Kisebbségi érzésével és kiszolgáltatottságában. Ő nem, ő azt mondja, hogy bántottál, Rauf úr, akkor most megadom neked. És akkor Széchenyi azt mondja, bántottalak? És hogyha Széchenyi nem lett volna olyan nagy ember, akkor visszaüt. De különös dolog történik, miután megírja a Széchenyi a keletnépét, és Kossuth megírja rá a feleletét, rájön, hogy Kossuthnak van igaza. Ugyanis rádöbben arra, hogy ő, mint a reformkor irányítója, szemkorabtagság kérdésköréhez tartozik el is, hogy Széchenyi ki volt a reformkorban, mert ő magyar király volt, rejtélyes módon, de nem a hivatalos király, hanem a szakrális király. Na most ez a legnagyobb, ez a legfontosabb most Nyugat-Európában egyébként, azon kívül, hogy Attilának szobra temeljenek, Róma falainának. Az bizonyítaná a szakrális királyság múltját. Az a legfontosabb, hogy tolják helyre a kizökkent időt. Na most a kizökkent időt csak úgy lehet helyre tolni, ha felragyogtatják az archaikus hierarchiát. Az archaikus hierarchiában nincs csalás. Ott mindenki beavatása minőségétől függően foglal helyet, és áttekinthető. Világít. A hivatalos hierarchia sötétség, nem látszik semmi. Nyugodtan lehet hazudni, nyugodtan lehet intrikálni, nyugodtan lehet a nemzeti érdekkel szembefordulni, nem is lehet telepezni. És már Shakespeare megmondta, kizökken az idő, az kárhozat. De nem csak az kárhozat, hogy ő akarja helyre tolni a kizökkent időt, mert nagyon nehéz helyre tolni, mert nagyon nehéz feléleszteni az archaikus hierarchiát, de a Szent Korona átmenti, akkor, amikor a Szent Korona lesz a Szakrális király jogutódja, akkor kinyílik egy kapu. Ezen a kapun átszivárognak nagy részük a föld alatt búvópatakként él tovább, de átszivárognak a Szakrális királyság hagyománya is. Az egyik legfontosabb hagyomány az archaikus hierarchia. És a reformkorban hirtelen ez az archaikus hierarchia láthatóvá válik, élővé válik. Mindjárt mégis első Ferencnek egy mondat a kedvéjébe idézni kell a Veselényi és első Ferenc küzdelméből, de hogyha Kossuth-Széchenyi küzdelménél maradva, a nagy dolog az, hogy Széchenyi István nem meri tudatosítani önmagába, hogy ki ő. Egy vajkai nemes megmondta, hogy ő most már meghallhat, mert látta Széchenyi Istvánt, tehát látta a királyt, aki által biztonságban van a jelendő. Tehát nincs már tennivalója, ezt akarta kifejezni. De Széchenyi István mire jön rá? Hogy minden akarata érvényesült 1825 óta. De az ő akarata nem érvényesülhetett, egyetlen, nem meri kimondani, egyetlen esetben érvényesülhetett, hogyha ő az uralkodó. És mi a kelet népe, amit Kossuth Lajos elleni uralkodói program beszél. És megvádolja önmagát, hogy apropóul használva a Pesti Hírlapot uralkodói programbeszédet lehet mondani, mint szakrális király. Érdekes, hogy akik még rejtélyesebben voltak jelen a magyar archaikus hierarchiában, azok is mondtak uralkodói programbeszédet, a legbonyolultabb ilyen uralkodói programbeszédet Bújj János mondta el, és azt mondta, hogy attól függ, Csontvár is mondott ilyet majd, de ugyancsak, mint a Szent Korona tagja, de azt mondja Bújj János, hogy hát az ő üsztanát, az üznek tanát, amit csak ő tud megfogalmazni, mert ő a szakrális világkirály. Az emberiség komolyan veszi, akkor az emberiségnek lesz biztonságos jövendője. De ha már komolyan veszik, akkor legjobb lenne őt általános világvezérnek nevezni. Hát ez Széchenyi iratai, vagy bocsánat, Dolyai irataiban maradtak fenn. Így meg lehet mosolyogni, de ha az egészet megvizsgáljuk, akkor ezen nincs semmi mosolyogni való. Tehát itt még a mellérendelés elvénél tartunk. Na most a nagy rejtély az, hogy meghirdetik a háborút, a Habsburg ház egész, a Habsburg ház mögött álló egész tisztségviselő kar. Meghirdeti a háborút Veselényi Miklós ellen, mint a Habsburg ház legnagyobb ellensége ellen. És semmi nem történik. Mert Veselényi Miklós tovább részt vesz e háború alatt a magyar politik életbe. Ő lesz, mint kiszemelt, mint nagy ellenfél, és mint létében veszélyeztetett, gondolnánk mi most, hogy az milyen korszak volt. Ő lesz a híres árvízi hajós, aki nem azt fogja fel, hogy ő megküzd éppen a Habsburg házzal, ő azt mondja, hogy ő embereket ment. Tehát nem nagyon zavarja őt a hivatalos hierarchia, különös módon. Most én azt olvasnám fel, hogy hogyan látják ezt Széchenyiék, akik szervezik Veselényi védelmét. De nem mondom el, nem olvasom fel hosszú. De a lényeg az, hogy egyrészt mindenképpen fel kellene olvasnia, amikor azt mondja, elkezdik félteni Veselényi Miklós Széchenyét, ugyanis elterjed a híre, hogy mit mondott halálos ágyán a király. Tehát a király a halálos ágyán kifejtette a mellérendelés elvét, meg a Szent Korona tagság közüli fogalmát, meg hogy mi a Szent Korona misztériuma, anélkül, hogy tudta volna. De azt hitték, hogy nem ezt mondja sokan, vagy sokáig. Igen. Hát így beleolvassak a fel. Az alsó tábla, hát az iratok alapján mondja itt Széchenyi, ilyen monodráma, drámai monológba megfogalmazottan, hogy az alsó tábla Veselényi perbefogását, sérelmező felirat, perbefogását sérelmező feliratának jó az alapelve. A Veselényi, addig leülök, a Veselényi sérelmét országgyűlésünk a maga sérelmének tekinti, mégpedig annak alapján, hogy az alkotmányság fő garanciája a szólásszabadság joga minden köztanácskodáson, mind az országos, mind a megyei gyűléseken. Az országgyűlés nem is kezdődhetett volna jobban. Úgy határoztak, hogy Veselényi ügyében indítványt kell tenni a kerületi ülésen, az országgyűlési tudásításokban pedig részletes ismertetést kell közölni. Veselényi ügye ettől kezdve közügy. Kimondták, hogy a szólásszabadság a legfőbb őre a nemzet szabadságának. A követek Veselényit éltették. Jó a deák beszéde, főérve, hogy a felségsértést csak tényleges cselekedettel lehet elkövetni. A gyűlésbeli szólásért hűtlenségi pert kezdeményezni törvény és alkotmány szabadság sérelme nélkül nem lehet. Balog érvel leghatásosabban a Veselényi által mondottakat, az általa kifejtett elveket, akár ő Balog is vallhatná, hisz nincs azokban semmi, amit büntetni lehetne. Ha tehát Veselényit olyasmiért óhatják megbüntetni, ami nem büntethető, akkor nyugodtan sérelmezhetjük, hogy a vádlók rossz hiszemmel jártak el. Deák ismét. A kormány helybenhagyását vagy helyben nem hagyását oly zsinom értéknek, melyel ellenkező véleményét a követ valamely tettéről nyilvánosan ki nem mondhassa, soha el nem ismeri. Az országgyűlés tulajdonképpen jóvá hagyja Veselényi szatmári szavait. Ha Veselényit elítélik, el kell ítélniük az egész országgyűlést. Összehívom a mágnásokat Illésházihoz. Hát, még egy részt akartam volna elolvasni, de azt hiszem, hogy egy mondatot idézek inkább belőle, hogy megijednek akkor, amikor kiderül, hogy első Ferenc azt mondja a halálos ágyán, hogy azért olyan nagy beteg, mert szembe fordult vele az ő szerelmetes fia. Tehát szerelmetes fiának nevezi Veselényit, tehát ilyen lázas állapotba, ami tulajdonképpen megsejtése annak, hogy létezik az a kétfajta hierarchia, és ott már más a helye Veselényinek. Tehát nagyon bonyolult kérdés, hogy ki a lázadó, és ki a nem lázadó. És itt még egy kérdést felvetnék, ez az, hogy 1848 megítélése a Szent Korona tagság felől, ugyanis ki a lázadó 1848-ban? Hát most a háborús konfliktusra gondoljunk, hogy mi történik 48 kora őszén. Az történik, hogy az egyik kormány fellázad a törvényes rend ellen. A másik kormány nem tudja ezt eltűrni, ezt a lázadást, hát az osztrák kormány lázad el. Annyi történik, hogy azért mondom el, mert maga bonyolultságába kell azért látni. Annyi történik, hogy 48 osztrák szemmel nézve úgy kezdődik, hogy Kossuth Lajos a Magyarországgyűlésbe követeli, hogy az osztrák császárság népei legyenek egyenrangúak a Magyar Királyság népeivel. Tehát legyen neki kis alkotmányuk. Széchenyi ekkor megijed, azt mondja, hogy nem kellene ezzel játszani, mert a Hunniában is megírta volna, ezért nem merte kiadni. De nem tudnak élni, az alkotmányos közélet nem tud felvilágozni náluk, mert nincs tapasztalatuk ebben. És 48-ban úgy ünneplik Kossuth Lajos, hogy a lovait kifogják a hintóból, és a bécsi nép viszi, mert hát egyenrangúságot követelt számukra. Tehát a közjogi megközelítésben itt nagyon különös dolog az, hogy politikai szempontból nézve, közjogi szemmel nézve, melyik az osztrák császárságban vagy a magyar királyságban volt a jobb a helyzet. Lehet, hogy ott a gazdasági élet jobban virágzott, ilyen kérdéseket nyilván nem akarjuk. Nem akarjuk elszigetelni ettől a kérdéstől, de hát Széchenyi István is azt mondta, hogy nem szívesen beszél róla, hogy ezzel számolni kell, hogy az osztrák császárság gazdasági szempontból erősebb, ezért a magyar gazdasági életet kell nagyon erősíteni, mert hogyha a politikai szabadságjogok és a gazdasági élet is Magyarországon az erősebb, akkor át lehet hozni Pezsgódára az uralkodóházat. Ehhez fontos a Láncid, hogy birodalmi főváros legyen. De hogy birodalmi fővárossá kell váljon Pezsgódán, a Széchenyi számára azért fontos, mert mindent a maga bonyolultságában lát, és látja már, 1834-től életent a mozgalmak beszélyeztetik Magyarországot. Tehát szüksége van a birodalmi létre, de csak úgy, ha áttevődik a Magyar Királyság területére a birodalmi központ. Ezt utoljára Rudolf próbálta megvalósítani, hát ennek következménye az, ami vele történt, de ezzel most ne foglalkozzunk. Tehát visszatérve 48-ra és a Szent Korona tagsággal való viszonyára, tehát az történik nagyon röviden összefoglalva, hogy 48 tavaszán alkotmányt kapnak az osztrák császárság népei, és menesztik a birodalmi kormányt. Rendszerváltozás történt, megszűnt a birodalmi rendszer, és létrejön két nemzeti kormány. Az osztrák nemzeti kormány és a magyar nemzeti kormány. A magyart nevezzük felelős minisztériumnak a történelme. Egyenrangú kormányok, semmiféle alárendelés nincs kettő között. Továbbra sem érvényes az osztrák császárság egyik törvény sem Magyarországon is viszont. De 48 kora őszén az osztrák nemzeti kormány lázadása abból áll, hogy ráveszi 5. Ferdinándot, hogy szegje meg a törvényeket és a megállapodásokat. És nevezze őket ki, mint nemzeti kormányt, a birodalmi kormány jogutódjának, amely nemzetfeletti volt. Tehát tűz és víz összebékíthetőbbek, és ez váltja ki tulajdonképpen a háborús konfliktust. Viszont a Szent Koronatagság azonnal tudta, hogy a Szent Koronát támadták meg. Ezzel. Na most a Szent Korona nem magyar tagja, és azonnal felfogták, és ez a magyarázat annak, hogy Damjanics és a többiek, akik nem is tudtak magyarul egyébként, miért egy katonatiszt nem szívesen követel lázadást, miért a magyar oldalon, miért a természetes számukra a magyar oldalon a helyük. Tehát ez is a Szent Koronatagság kérdés közéhez tartozik, és még hát annyit hangsúlyoznék, hogy miképpen alakulnak át ebben a pillanatban, vagy később, amilyen mértékben tudatosodik bennük, hogy a király megsértette a Szent Koronát, a Habsburgháziak, tehát a Habsburgpártiak, tehát a labancok, hogyan változnak át kuruccá. És hát ez csoda mai világból visszatekintve, de ott van például a kor legnagyobb labanca. Úgy hívták, hogy Józsika Samu. A Józsika Samu Zsófia főhercegasszonynak volt a kedvelt embere. És sajnálta Zsófiát, hogy hát milyen rosszul érzi magát Kossuth Lajos miatt. Hát azok Pesten mit csinálnak, kérdi mindig Zsófia, miközben ott ott szeret, neki nem gombolyagot fogja, vagy nem tudom, mit csinálhatodik. Erkölcsös világ, tehát a kedvelt ember nem azt jelentette, amire mondjuk egy 21. századi fiatal gondolna, és ott a gombolyagot tartva mondja neki, hát felséges asszony, hát bántják ezek felséges asszonyomat, hát én nem ijeszt rájuk. Ez kicsit anekdota ízű, de megvan a valóság alapja. Azt mondja, hát itt van ez a jeles is, tegnap is itt volt, itt lábatlankodik, itt főherceg asszony szalonjában. Hát az a horvát határőrség ennek engedelmeskedne. Hát parancsoljon rá, legyen a sicsra, tudja a főherceg asszony, hogy kinek kell szólni, hogy ez a parancs. Éles parancsá váljon, amit végre is hajtanak, és ilyen a sics, menjen el horvát határőrséges. Kossuthék meg se állnak az ország határig. Hát meg is történik, elindul jel a sics, hát pákozik, jön az szépen. De nem az történik, amit Józsika sem megjósol, és akkor jel a sicsék szépen. Elvonulnak Bécs felé, de ez a Józsika Samu. Széchenyi naplójában benne van, 1849 után olyan kuruc lesz, hogy nincs párja, illetve rengeteg párja van, ez a szerencse. Tehát, hát ma nincs párja. A nagy politikai életben mondjuk, hát politikai életnek azon oldalán, amelyik a nemzeti érdeket nem veszi figyelembe. Tehát Józsika Samu is olyan volt, aki ideig nem fogta fel, hogy mi a nemzeti érdek. És Széchenyinek már a passzív ellenállást, amikor irányítja Döblinből, az egyik leghasznosabb munkatársa, mert őt küldheti mindig be Bécsbe. Hogy a barátaitól meg a barátnőitől tudja meg, amit neki, mint hadvezérnek tudni kell. És nagy kurucként viselkedik ez a Józsika Samu, de semmi rendkívül nincs ebben, szentkorona tagként viselkedett. Vagy például, amikor Pászi generális és Károlyi Sándor leülnek a szatmári békét megfogalmazni, akkor kimondják, hogy éljen a szentkorona, éljen a magyar alkotmány, ez a kettős érthetetlen, többit össze lehet foglalni. Tehát ki mondják azt, amit 49 után csak 65-ben kezdődő tárgyalásokon lehetett kimondani. Azok is csak szentkorona tagokként viselkedtek. Hát, amikor ilyen nagy dicsérettel szóltak, annak idején még a román vajdaságok is a szentkorona tagjai voltak, és most már ez ki, nem tudom, nincs benne a történetkönyvekben, az övék évese, de nagyon nagy megtiszteltetésnek tartották. Hát a szentkorona tagság az összefüggésben van a szentkorona tulajdonjogával. Ez a másik nagyon fontos időszerű kérdés. Hát a szentkorona tagság tulajdonképpen arról szól, hogy milyennek kellene lennie a politikai életnek. Tehát milyen volt régen, méltó a szentkoronatagsághoz, mennyire méltatlan ma. Na most, a szentkorona tulajdonjogának a lényege az, hogy minden birtokjog gyökere a szentkoronában van, és minden birtok a szentkoronánál száll vissza. És onnan tudjuk, hogy nem lehetett ezt kijátszani, mert ha bármelyik habsburgházi magyar király nem magyarnak földet akart juttatni, nem tette meg, amíg az nem tagja a szentkoronának. De ő nem tette a szentkorona tagjává, csak a Magyarországgyűlés. Tehát mindig a Magyarországgyűléstől kellett kérnie honfiúsítást. Ez azért is bölcs dolog volt, amellett, hogy szent is, mert a szentkorona kérdésköréhez tartozik, és itt mindig megtaláljuk a szakrális vonatkozásokat, mert nem az a veszély, fent állt az a veszély, ami most fennáll, hogy valaki idegenként megvásárolhatja olcsón a magyar termőföldet, kihasználva azt, hogy betervezetten olcsón tartják az élelmiszeripar, ez ezt meg is tudja oldani, ezt a kérdést, mert tulajdonossá válik felelősség nélkül. Tehát ez nagyon fontos volt a Szent Korona tulajdonjogában, hogyha a magyar nemzet a saját közjogi hagyományai szerint lépett volna be az Európai Unióba, a Szent Korona tulajdonjogához ragaszkodva, akkor nem is lehetett volna erről tárgyalni. Itt valamilyen engedményt kellett volna tennünk, mint a dánok esetében, amikor a földkérdést felvetették. De a másik kérdés az, hogy nem csak a földtulajdon a Szent Koronáé, hanem a stratégiai fontosságú iparágak vagyonával kapcsolatos jogok összessége illette a Szent Koronát. Tehát a privatizációt, ha végrehajtják a Szent Korona tulajdonjoga figyelembevételével, akkor a következő iparágakhoz hozzá lehetett volna nyúlni, de külföldinek semmit nem lehetett volna belőle adni. Energiaipar, élelmiszeripar. Élelmiszerfeldolgozóipar, tehát és úgy ennek megfelelő kereskedelmi iparágak, stb. Tehát a magyar gazdát nem tudták volna olyan állapotba kényszeríteni, amilyen ma van. És mindannyian sokkal gazdagabbak lennénk, mert hát brüsszeli közgazdászok is bevallják, hogy az élelmiszeripar privatizációjával, rossz privatizációjával legalább 10 milliárd dolláros az évi vesztesége a magyar államnak. Most ha megszorozzuk 16-tal, akkor már 160 milliárd dollárnál tartunk, és akkor már nem nehéz elhinni, hogy miért alacsony az életszínvonal. Tehát ezt azért kell figyelembe venni, mert innen látszik, hogy miért volt a nagy hiba, hogy nem állították erre a jogfolytonosságot a rendszerváltoztatás idején. Külföldiek jobban észrevették, mert ezt nem tanították az egyetemen. Tehát akik döntöttek ebbe a kérdésbe, nem is biztos, hogy tudták, hogy miről van szó. De elfogadtak olyan buta tanácsokat, még fizettek is érte, hogy a privatizáció célja nem gazdasági, mert a struktúraváltás a lényeg. Tehát most ezt fizettük. De hogyha a Szent Korona tulajdonjogát figyelembe veszik, akkor semmi baj nem történhet, mert a Szent Korona nem engedi, hogy ezeket a hibákat elkövessék. Csak amikor a politikai élet úgy tesz, mintha Szent Korona nem létezne, Szent Koronától nem létezne, akkor hibákat hibára halmoz. Például, hogyha nem szoktam táblára írni, de most ide rajzolnám, hogy például egy magyar, nem kell oda rajzolni, számot mondok csak, hogy egy magyar politikusnak a magatartását, a Szent Korona tan, például egy magyar külminiszter magatartását, vagy gazdasági miniszter magatartását, vagy miniszterelnök magatartását, 90%-ban meghatározta a Szent Korona. 10% hibázási lehetősége volt. Ha nem határozza meg, tehát 100%-os a hiba elkövetési lehetősége. Már ez is nagyon komoly, nagyon komoly érv lenne a Szent Korona mellett. Hát most akkor térjünk át, nem beszélek én most a királyi felségjogok és a Szent Korona felségjogai közti viszony a régi küzdelmekben nagyon fontos volt. Most ami nagyon fontos, ez a jogfolytonosság helyreállításának a kötelezettsége. Ugyanis ez abból eredt, hogy a Szent Korona Szent Koronát Isten küldte a magyar nemzetnek, a régi koruk magyarja úgy mondta, hogy angyal hozta. Tehát a magyar nemzet nem dönthet úgy, hogy nincs itt. Hát templomban se lehet azt mondani, hogy jó, én itt vagyok, de megszakítom az éggel a kapcsolatot. Szóval ez ilyen abszurditás ez is. Tehát a jogfolytonosság helyreállítása az kötelezettség, az nem is csak jó, de ha megvizsgáljuk, hogy mi következett mindig a magyar történelemben a jogfolytonosság helyreállítás után, milyen fellendülés, akkor azt mondhatjuk, hogy a jogfolytonosság helyreállítás olyan fegyver volt a magyar nemzet kezébe, ami által legyőzhetetlenné vált. Hát a hazugházi uralkodók, mint mondottam, fel se tudták fogni magyar királyi kötelezettségeiket, és szembefordultak a magyar érdekkel, a magyar élet leállt. Ahogy kimondták, hogy megszakadt a jogfolytonosság, a magyar élet leáll, így állt a magyar élet szünetre, erről beszélgettünk a 49 utáni korszakban. És amikor a jogfolytonosság helyett a országgyűlésen megvizsgálták, hogy mi történt az abszolutizmus idején, akkor mindig figyelembe veszik azt is, hogy hát a kulcsmondat jogfolytonosság helyettáskor az, hogy meg nem történt, én nyilvánítunk mindent, amit a közjogban a magyar nemzet akarata ellenére történt. Tehát egy pillanatra mindent törölnek, még a telekkönyvet is egy pillanatra, de utána feláll egy országgyűlési képviselőnyelet, alkotmányos monarchiába, az jobban működő demokrácia, erről még sokat lehetne beszélgetni. Királynak sose volt akkora hatalma, mint a mai miniszterelnöknek, csak a történetkönyvek találják ki, de bizonyítani nem lehet. Ha visszaért a hatalmával, akkor lehet, csak annak mindig meg volt az ára. Tehát felelősségre is vonták azért. Tehát meg nem történt, hogy nyilvánítanak mindent, ami a közjogban a magyar nemzet akarat ellen történt, de hát demokratikus politikai életben vagyunk. Bárki felállhatott, és azt mondhatta, hogy de, én azt mondom, hogy az abszolutizmus idején hoztak egy rendeletet, vagy egy törvényerő rendeletet, vagy nem tudom mit, abból alkossunk törvényben, jó volt. Hát ez bekövetkezett még II. József uralkodása után is, amikor bejelentették, hogy mindent törölnek, utána azt mondták, de ami a protestáns egyházakra vonatkozott, beemeljük. Mert megteremti az egyenlő esélyek elvét a felekezetek viszonyában. Tehát II. József úgynevezett királyi rendeleteiből is vettek be a magyar corpus jurisba. Ugyanígy az abszolutizmus után, tehát a kiegyezést előkészítő országgyűlése, például nem mondták azt a telekkönyvre, hogy az nem jó, mert az abszolutizmus idején vezették be, hanem törvényt alkották róla, hogy jó, és elfogadták. Tehát nem olyan egyszerű ez. Hát egyetlen esetben történt meg. Legutoljára a magyar nemzet 1920-ban állított helyre jogfolytonosságot, és egyetlen esetben nem élt ezzel a jogával, az orosz-szovjet csapatok kivonulásakor. Akkor be tudja jelenteni a korabeli Magyarországgyűlés, hogy helyreállítjuk a jogfolytonosságot, megszűnt volna az államadóság, bősi szerződés, rengeteg meg, és érvénybe lett volna. Lett volna a Szent Korona Tama és a történelmi magyar alkotmány, de nyilván meg kellett volna vizsgálni azt, hogy mit kell átvenni abból, ami történt a közjogban, és mivel korszerűt lenné a magyar jogban. Tehát ez is hozzátartozik. De mindennek van megközelítése a Szent Korona misztériuma felől is. Mert a Szent Korona misztériuma felől megközelítve azt jelenti, hogy ha a magyar nemzet nem állítja helyre a jogfolytonosságot, akkor szembefordul azzal, akit Isten küldött. És ezt mi a maga mélységébe felfogjuk, akkor megértjük, hogy miért olyan fontos a jogfolytonosság helyreállítás és a Szent Korona megbecsültetéséért folyó küzdelem. És itt kell felvetnünk azt a kérdést is, amiből kiindultunk, hogy tulajdonképpen ez már nem is csak magyar kérdés, hanem az egész kereszténység ügye. Mert ez az a közjogi hagyomány, amelyik ha búvópatakként is, de nem csak búvópatakként is, az egész magyar irodalmat, a legjobb alkotásait a magyar irodalomnak megvizsgáljuk ilyen szempontból, akkor döbbenten tapasztaljuk, hogy hát ott van benne a Szent Korona misztérium, akkor is, ha nem beszélnek róla, meg a magyar misztérium játékról szól, amiről a történetkönyvek nem szólnak. Arany János se tudja, se teljesen tudatosan beszél erről a Toldiba, amikor Nagy Lajosról van szó, de erről beszél. De most már ez az egész kereszténység ügye, mert nem tud méltó választ adni a magyar kereszténység erre a nagy kívásra, hogyha nem becsül meg minden olyan hagyományt, amely megsegíti őket abban, hogy a saját útjukat megtalálják a a saját hagyományaik felé, a méltó válasz érdekében. És kezdenek rájönni arra, először egy belga történész írta le, hogy Magyarországot nem beszélt magyarokkal, csak titkos iratokat olvasott, olyanokat, amelyeket nem szabad most tanulmányozni a magyar történészeket, egy tabunt kell tisztelni helyettük, de erről most nem lesz idő beszélni. Csak azt akarom elmondani, hogy ez a belga történész azt mondta, hogy magyar először két világháború között mondta ki, magyar történelmi misztériumjáték és Trianonban keresztrefeszítés történt. És még pedig nyilvánvaló volt számára, hiszen láthatta, hogy mindenki ellen a magyar nemzetet büntetik, a szövetségesei helyett is. És most már kezdenek rájönni arra, hogy ők is Trianon megtévesztettjei, mert amikor, és itt tudni kell, ez a belga is tudta, hogy azért lett fő célpont Magyarország, mert felfogták, az első világháború célja a hagyományos Európa felszámolása volt, nem gyarmatok átszervezése vagy ilyesmi. Hogy aki megveti a lábát a Kárpát-medencébe, az helyre tudja tolni a magyar hagyományok által a kizökkent időt. Ezt nem volt szabad. Tehát ezt elgondolhatjuk, hogy hova tartozó erők döntöttek Trianonban. És miért volt ez misztériumjáték? Miért mondhatta olyan tiszta lelkiismerettel a belga, hogy keresztrefeszítés történt? De itt azt is hozzá kell akkor tenni, hogy Trianonban a saját útjaikat is megsemmisítették az értető hagyományok felé, és ezt kezdik felfogni. Hát elmentünk egy párizsi barátommal a Sorbonne, ilyen egyetemi jegyzeteit végigböngészni, hogy találunk-e olyat, amelyik védelmezné Trianont, és nem találtunk. A politikus tovább védelmezi, a sarokba szorítják, vagy de négy szem közt ő se védelmezi ezt. Itt eljön Henri Bogdán, párizsi történész előadást tartani, bőven kifejteni. De itt arra is gondoljunk, hogy közjogi megközelítéssel a legnagyobb butaság, eldobni azt a fegyvert, amely mindig győzelemmel segített, hogyha metafizikai megközelítést vállaljuk, akkor pedig az égkel való szembefordulás, Istennel való szembefordulás, és annak nem figyelembe vétele, hogy ha misztériumjáték magyar történelem, akkor kell legyen egy olyan utolsó jelenete, amely kötelező utolsó jelenet a misztériumjátékba, annak pedig az a teológiai vagy bölcseleti megalapozása, hogy akit Istenre emelt fegyverrel próbálnak megsemmisíteni, az nem semmisülhet meg, hanem csak megsemmisíthetetlenné válik. Hát én ezzel mondottam, be is fejezném, mert nem tudom, de beszélgethetünk bármilyen kérdésre.